Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Rendkívül hatással volt rám ez a titok ima óra, mert valóban a titkok az Úréi, és a miénk a kinyilatkoztatások. Hát pontosan valami ilyesmiről lesz szó ma is, valahogy csatlakozott ez az én gondolatomhoz, pontosabban, amit én kaptam gondolatot, és amelyről szeretnék beszélni. Először is az Ószövetségből szeretnék két igét felolvasni, és áldáskérő imára Margit nénit szeretném kérni. Álljunk föl, és úgy hallgassuk meg Ézsaiás könyvéből a 9. rész 6. verset és 7. verset. Tehát Ézsaiás könyve, 9. rész, 6. és 7. verse. Így hangzik az Isten igéje. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Eddig az Isten igéje, kérjünk áldást! Amen. Tessenek helyet foglalni. Kezdhettem volna úgy is, hogy azt mondom, hogy Shalom Alechem. Békesség néktek. Így köszöntött be a drága Úr Jézus Krisztus a tanítványokhoz, akik bezárt ajtó mögött voltak, féltek. Féltek a rómaiaktól, féltek a saját farizeusi vezetőiktől, és ebben a félelemben voltak ott, amikor megjelent a békesség fejedelme, és nem mondott többet, csak ennyit mondott, békesség néktek. Mi általában azokat a szavakat, amiket elolvasunk a Bibliából, valahogy úgy próbáljuk értelmezni, ahogy értjük. Viszont a bibliai szavak, az 5500 szó, ami van az Új Szövetségben, az közel sem csak arról szól, amit mi értelmezünk itt a Földön. Minden szónak van mennyei értelme is. Most itt csatlakozik a titok dolog, hogy ez mindaz addig titok, ameddig Isten meg nem világítja nekünk. De hát ezt akarnunk is kell. Én nagyon szerettem volna mindig is érteni az Isten igéjét, és mindig éreztem az, hogy valahogy itt több van, sokkal több van egy szóba, mint az ember elolvassa. Szóval valamit Isten önmagából akar megvilágosítani. Nem titokfejtő vagyok, és nem akarok a szavakkal, hogy mondjam, tudósa lenni, szó sincs erről, hanem éreztem, hogy Istenből valami többet meg lehet ismerni ezekben a szavakban, és ha ezt tudnánk, tulajdonképpen senki nem jutott a végére, hogyha tudnánk, hogy mennyi minden csodálatos van benne, akkor csak állandóan azt csinálunk, hogy néha szoktam csinálni, hogy hát ez valami csodálatos, és egyedül magamban csak ottan örvendek, és kiabálok, hogy hát Istenem, ez valami gyönyörűséges, amit te adsz. És hát mindig azt mondom, mindig az az első gondolatom, hogy én méltatlan vagyok ehhez, hogy lehet, hogy nekem adod ezt a csodálatos kijelentést, és én most ezt értem. Szóval nem tudom, hogy vagytok ti vele, én 5 évet éltem külföldön, Rikó szülőhazájába, és olyan boldog voltam, amikor egy-egy német szót megértettem. Nem vettem elő a szótárt, hanem egyszerűen hallottam, és aztán egy idő múlva megértettem, hogy mit akarnak mondani. Hát valahogy így van ez itt is, hogy Isten azt mondja, hogy békesség néktek, és azt hiszik a tanítványok abban a pillanatban, hogy csak arról van szó, később megértették, hogy a békességnek nagyon nagy jelentősége van. A béke elnyerése egy életet megváltoztató élmény. Tehát akkor, amikor békességünk van, akkor tulajdonképpen mibe van békességünk? Egész életünket bizonytalanságba, háborúságba éltük, és akkor ebből az egész káoszból, ami az életünkből volt, egyszer csak van egy, bejön az életünkbe egy megnyugvás, és akkor érezzük a szívünkbe azt a nagy békességet, hogy mindennek a jelentősége elmúlik, és minden távolinak kezd tűnni messze, és akkor marad ő, akit látunk, aki mellett nyugalmunk van, és akkor a háborúságok, a zajok eltávolodnak tőlünk, és együtt vagyunk vele Jézussal, mert ő a mi békességünk. És ebben a békességben fogunk élni oda át is, a mennyországba, az örök békességbe. Ő azért jött el, és azért született erre a világra, hogy minden embernek, nem csak neki, nem csak kis csoportoknak, keresztényeknek, imaházaknak, hanem az egész világnak üdvözítője, és az egész világnak jelentette ki magát a pásztorokon keresztül is, amikor az angyalok megszólaltak, hogy békesség a jó akaratú embereknek, a jó szándékú embereknek. Nem feltételrendszer ez, de mégis ez van, hogy azok nyerik el a békességet, akik maguk is a békességre törekednek. Hirtelen olyannak látja az ember Istent, amilyen valójában, és nem olyannak, amilyennek neveltetésünkből kifolyólag láttuk. Önmagunkat is olyannak látjuk majd az ő jelenlétében, amilyen valójában, és nem olyannak, amilyennek gondoltuk magunkat. Teljesen megváltozik a kép, amit eddig alkottunk önmagunkról és másokról is. Megvallom őszintén, hogy nekem sok hibám van, de van egy óriási nagy bűnöm, amitől igyekszem mindig megszabadulni. Mégis ott, hogy rögtön nem hiszek senkinek. Ez az első találkozásom a kételkedés. Nem az bizalom, hanem a kételkedés. És valahogy elvárom azt, hogy először bizonyítson, majd akkor bízok benne. Ez nem jó dolog, mert valahol egy bizalmatlanságot szül, de mindig arra gondolok. Érdekes, az Úr Jézusnak nem volt ilyen feltétele, amikor engem elfogadott. Akkor is akármilyen voltam, ő elfogadott engem úgy, ahogy van, első látásra. Tehát ahogy először megismert engem. És a szívemet nézte. És miért én is, miért nem a szívét nézem a másik embernek? Miért nem arra gondol? És kiderült mi számtalan esetben, hogy rossz volt a látásom. Tehát azt, ahogy én láttam eddig, az helytelen volt. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de hogy elmondtam-e, hogy éppen Svájcban történt az, hogy én a svájciaktól úgy tartottam, mert a svájciak nem fogadják be a külföldieket. Ugye, Rico, így van ez. De most már nem. Jó, köszönöm szépen. És az a helyzet, hogy hát tényleg úgy van, hogy hát úgy nem tudtam barátkozni velük. És nagyon el voltam keseredve. És lementem a Limat partjára, és ott keseregtem. És egyszer csak mintha egy harang jött volna rám, szóval rám jött, és egyszer csak teljesen másképp láttam az embereket. Mindenki olyan aranyos, kedves, mondta, hát miért haragszol a svájciakra, olyan aranyosak, kedvesek, hát barátságosak, hát hogy, mi ez bennem? És utána visszament ez a harang, és megértettem a szívembe a kijelentést, azt, hogy Isten másképp látja az embert, mint ahogy én látom. És akkor attól kezdve nem bíztam a saját látásomba, és azt mondom, ha már valakivel problémám volt, biztos Isten ezt másképp látja, sokkal jobbnak látja, mint ahogy én. Kellenek ilyen megtapasztalások az életünkben ahhoz, hogy ezek helyreállítsák a gondolkodásunkat is, és helyreállítsák a szívünket is a másik ember iránt. Nem is tudnánk elfogadni a másik ember csak akkor, hogyha először megismerjük önmagunkat. ennek a szónak, hogy békesség, egy kicsit ezt fogjuk körüljárni, ezt a szót. Olyan jelentése is van, hogy rendteremtő. Tehát ahova a békesség eljön, ott maga körül békességet teremt. Csodálatos dolog, hogy hívő emberek, amikor bekerülnek a családba, akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ellenség lesz a menny, az ipának, ugye, különböző ellenség. De figyeljétek meg, hogy van, amikor elhelyeződik egy hívő egy családba, akkor onnan elindul egy békesség a körzetébe. Érzi az az ember, aki még nem az Úrné, hogy ott van békesség. Pontosan az irritálja őt, hogy ő nem kapta meg ezt a békességet, és ő is szeretné, de úgy nem tudja elfogadni, ahogy a másik megkapta ezt Krisztustól. De mégis úgy szeretne a közelébe lenni. Figyeljük meg, hogy családtagok szeretnek, vonzódnak hozzánk, de elfogadni nem tudják elfogadni azt, amit mi elfogadunk. De érzik azt, hogy nekik is ugyanezt kellene csinálni. A hívő ember kifelé sugározza a Krisztus békességét, és ez egy érthetetlen és megmagyarázhatatlan békesség, mert a háborúságok közepette is jelen van. Azt mondja az ige. Béke általános jólétet is jelent. Minden egy bizonyos adott helyzetben szükséges életfeltétel meglétét. A béke a kölcsönös egyetértés és az egymás iránti jó szendék tartalmát is magába foglalja. Most miért van ennek jelentősége? Ahol én lakom, a szomszédom mohamedán, pontosabban muszlim. És hát egy teljesen más világ. Ugye, teljesen, de itt rájöttem arra, hogy az én módszereimmel, ahogy én gondolom, nem lehet békességet teremteni. Az ő gondolkodási módjának kell összejönni, az én gondolkodásommal, és így kell találni találkozási pontot ahhoz, hogy egyházon belül békességbe tudjunk élni. A békesség feltétele nálam, nem önálló van, én tőle nem várom el, hogy én hogy viselkedek és hogy reagálok az ő megnyilvánulásaira. Azt tehát, hogy a békesség forrása kizárólag Isten, nem jelenti egyúttal azt is, hogy ezért az embernek nem kell semmit sem tennie. Figyeljük csak meg, hogy mit mond az Isten igéje. Isten megbékéltette magával az emberiséget. Kolosszé 1.21. Titeket is, kik hajdan elidegenültek, és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Figyeljük meg, mi a logika ebbe? Gonosz emberek vagyunk, és mégis Isten megbékéltette magát velünk. Hogy lehet ezt értelmezni? Hogy lehet ezt megérteni? Akkor, amikor a mi világunkban olyan van, hogy ha valamit adsz, akkor én is adok neked. Ha te értékelsz engem, én is értékellek téged. Ez egy ilyen állandó kölcsönösség. Ha nem adsz semmit, én sem adok semmit. És de az Isten világa nem ilyen. Nincsenek feltételrendszerei. Ha ő kegyelmet és irgalmasságot akar adni, akkor azt az ő saját tulajdonságából adja. Mert őnek ez a tulajdonsága. Az, hogy ő békét teremt és békét ad nekünk, mindenféle háborús helyzet, amiben mi voltunk a hibásak, és ahol mi vétkeztünk, ez az ő tulajdonsága. Hogy ő békét akkor is ad, ha mi békétlenek vagyunk. Irgalmasságot ad, ha mi könyörtelenek vagyunk. Ő kegyelmet ad akkor is, amikor bűnösök vagyunk. Mert ő Isten. És ez a különbség az Isten és az ember között. És mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy legyetek isteni természet részesei. Tehát legyünk olyanok, mint az Isten. De hogy lehetünk olyanok? Elsősorban is Isten megteremtette a lehetőséget arra, hogy olyanok legyünk, mint ő. Akkor, amikor az ő szent fiában, az Úr Jézus Krisztusban Isten fiúságot örököltünk. Az Isten fiak, azok, akik rendelkezhetnek azzal a tulajdonsággal, amivel Isten rendelkezik. Tehát magyarul, amit ő tesz az emberrel, azt tesszük mi akkor, amikor mindenki azt mondja, hogy ez logikátlan, ez nem érdemli meg, ez egyáltalán nem rászorult. Mi akkor is teszünk jót, amikor az eszünk mást mond. Mert megváltozott a természetünk, az indulataink, a kívánságaink, a megváltozott ember megváltozott környezetet teremt maga fölött, és ezzel együtt megváltozott cselekedetei is vannak. Honnan ismerjük meg azt, hogy valaki az Úr gyermeke, vagyis hogy Isten fiúságot örökölt? Hogyha pontosan fordítva cselekszik, mint ahogy várnánk tőle. Jót tesz akkor is, amikor a másik nem érdemelne jót. Gondoljunk ez kisebb vonatkozásba, a családba, amikor a gyerek rosszat tesz, és a szülő megsimogatja a fejét, nem baj, majd legközelebb megtanulod. Tehát ezzel a szeretettel, tehát mást tesz még a szülő is, hát akkor a mennyei édesatya, hogy ne tenné ezt mi velünk. A rendezetlenséggel szemben a béke rendet munkál, melynek véghez vívője Isten, mint a békesség Istene. A békesség fogalma össze van kötve a szeretettel, kegyelemmel, az élettel. Igét mondok, 2 Korintus, végezetre atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalodjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és szeretetnek és békességnek Istenen lészen veletek. Feltétel. Mi a feltétel? Hát, hogy már rendelkezünk ő vele. A békesség Istenével. Legyen közöttünk. És mit kér tőlünk? Hogy mi magunk is békességbe legyünk. Mert a békesség Istene azokba tud csak munkálkodni, akik magába, az emberbe is benne van a békesség. Szeretnék itt inkább kiemelni valamit ebből. Ez a békesség a szívekben uralkodik, és a lélek gyümölcsei közé tartozik. Amikor mi elolvasunk egy igét, mondjuk a léleknek a gyümölcseit, akkor egyszerűen értelmezzük, mert azt mondjuk, hát olyan tiszta és világos. Azt mondja, a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság és hűség kívülről. Tudjuk, mert a baptisták azok már gyerekkorukban megtanulják, hogy kívülről kell tudni, ugye? És ami jó is, mert legalább megjegyzik felnőtt korukra is, csak hát ez sokkal többet mond. Itt nem szabad letapadni, nem szabad megállni. Meg kell nézni, hogy mit ért Isten az alatt, hogy béketűrés. Azt érti alatta, hogy például tartózkodok valamitől, bátorságot, erőt, lelki erőt, álhatatosságot, kitartást, elnéző és kegyelmes, megbocsájtó lelkületet jelent ez a béketűrés. Nem is lehet egy szóval visszaadni. Nem is az volt a cél. Mi örülünk, akárki fordította a Bibliákat, hiszen ők a maximumot megtették, ami a szívükbe volt, azt adták bele, de nem tudták visszaadni a szavaknak teljességét. Nekünk kötelességünk, akik megkaptuk ezt, hogy adjuk tovább. És azért adjuk tovább, hogy lássuk meg, hogy Isten ebben az egy szóban, hogy békesség vagy béketűrés, sokkal többet mond. Tehát amikor mi elcsodálkozunk rajta, hogy nem sikerülnek a dolgaink, akkor azért nem sikerülnek, mert nem értettük még meg azt, hogy ahhoz kell ragaszkodnunk, amit eredetileg a szívünkbe ültetett Isten. Hogy akkor is őrizzük meg a békességet, amikor háborúság van körülöttünk. Gondoljunk arra, én megéltem a világháborút, nagyon jól tudom, hogy mit jelent az, hogy egy háború közepette is békességbe lenni. Mi marad? A halál előtt mi marad egy embernek? Egy háborúnál mi marad az embernek? Isten. Több, mindenki, én akit láttam, az mindenki azt mondta, hogy most már csak Istenben bízhatom. Még a hitetlen is elkerül oda, ő is arra a pontra, tehát ne várja meg az ember az, hogy már csak ő benne bízhatok, hanem bízunk már most, mert mi még élünk Istenben, és akkor meglátjuk azt, hogy türelemmel tudjuk majd viselni a történteket, háborúságok közepette is, mert ez az egész világháborúk valamit szül, meg akar szülni. Hogy mit, azt nem tudom. De ez a minden háborgásból valami rossz jön ki. A háborgás nem szülhet jót meg. A békesség azt tud jót szülni. Tehát ezért kell, akármilyen háborúság is van, a mi szívünknek akkor is békességbe kell lenni. Normál körülmények között mi emberek nem tudunk meglenni. Egyedül az Isten tudja megtenni azt, hogy szinte így nézzük, hogy mi van körülöttünk. Távol van. Nem érint bennünket. Látjuk, halljuk, nézzük, de ide nem tud eljutni, mert a szívbe csak az Isten tud belelátni. Ő tud csak belejutni. Azért mondja az ige, hogy őrizzétek meg a ti szíveteket. Ugye? Ott a következő szó, azt mondja, szívesség. Akár, nem tudom, bocsássatok meg, ha megkérdezem, hogy mit, Bruno, mit értesz szívesség alatt? Igen, igen, értem. Igen, szabad megkérdezni téged is, hogy mit értesz szívesség alatt? Ugye milyen érdekes? Igen, mondjad, Szücsi. Igen.
Szívesen teszem, a lelkemből teszem.
Igen, tehát ez, igen. Igen, teszek egy szívességet. Figyeled, milyen pejoratív a hangzás. Ugye? Tettem neked egy szívességet, mondjad. Igen. 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 Ez nagyon szép tulajdonság, ha te mi veled, de én már találkoztam olyannal, aki úgy mondta a szívesség, hát szívességet tettem neki. Ugye? Szóval ez a szívesség, ez egy olyan labilis valami. Ugye? De épp ezért mondom, ez egy provokáció volt, mert azért provokálok benneteket, hogy értsétek meg, hogy ne nyugodjunk bele, hogy csak annyi van abba a szóba. Isten többet akar adni nekünk. Például azt jelenti, hogy hasznavehetőség. Hogy fel lehet használni. Tehát, hogy olyan alkalmas vagy, mivel az Úr gyermeke vagy, alkalmas vagy arra, hogy az Úr használjon téged. Hogy a másiknak szívességet tegyél. Érted ezt a dolgot? Nem te teszel szívességet, hanem te váltál alkalmassá arra, hogy rajtad keresztül az Úr egy szívességet tegyen valakinek. Eszköz vagy, munkatárs vagy, a Biblia szerint. Az a legjobb kifejezés. Tehát ezért lényeges, hogy a Bibliának az egész gondolatköréből induljunk és tehát úgy tekintsünk minden igét, hogy az egészet lássuk. Amennyit látunk belőle, persze. De azt szerint, tehát nem csak kiragadva, mert az világi gondolkodás. Ott a következő, azt mondja, jóság. Jóság, Jancsi. Mi, Jancsi, hol vagy? Ott van, jó van. Mit értesz alatt, hogy jóság? Na, most hívőről van szó. Baj van. Egy a jó az Isten. Mondom, egy a jó az Isten. Igen, így van. Így van. Tehát ez az a jóság, amikor rajtam keresztül a jó megnyilvánul. Ennek a szónak van még más jelentése is. Erkölcsi tisztaság, erény, jótékonyság. Ugye, nem is gondolnánk arra, hogy erkölcsi tisztaság. Hát nyilvánvalóan, hogy valóban jót nem tud az ember cselekedni, ha erkölcsileg halott. Ugye? Tehát nyilvánvalóan, hogy a rosszból csak rossz származhat, a jóból meg jó származhat. Nem jó fa az, amelyiknek rossz a gyümölcse, és nem rossz az a fa, amelyiknek jó a gyümölcse. Egyszerű, ott az ige a válasz rá. Van még egy, a hűség. Ez egy érdekes dolog, nem tudom, hogy látod, Sanyi, ne haragudj, téged kérdezek, hogy te a hűséget hogy érzed? Hogy ez a szó mit akar? Mert krisztusi szempont, mostan, mint hívő. Igen? Igen, igen, így van. Ez az egyik jelentése. Tudnék valaki más is ezzel a hűség? Most nem csak a házassági hűségről beszélünk, félreértés ne legyen. Hű, maga az, hogy hűség. Mondjuk a Krisztushoz való hűség, például. De mi kell hozzá, hogy meg tudjuk teremteni ezt a hűséget? Higgyétek el, hogy nagyon sok fiatalnak az a problémája, hogy nem biztos benne, hogy a párja hű lesz. De honnan tudja az, hogy az biztos, hogy hű lesz? Mi az a biztos kap, mi az, amiben bele lehet kapaszkodni? Aminél fogva nem kell tovább kételkednünk. Hogy látjátok? Tessé? A bizalom, igen, nagyon jó. Igen. Szeretet, igen. Várok egy szót, egyetlen szót. Hogy mondod? Igen, de mit adott ő nekünk, ami összekötő kapos lehet? Jó, rendben van. Mégis hiányzik valami. Igen. Jó, nem provokálom tovább. Hát a hiányzik a hit. A hit. Megmondom miért. Mert ha tudom, hogy a láthatatlanban lát engemet az Isten, akkor meggondolom, hogy ebben a látható világban mit teszek az embertársammal. De aki nem hisz a láthatatlan Istenben, annak nincs elkötelezettsége, az azt csinál, amit akar. Annak nincsenek se gátlásai, se korlátai, ami őt visszatartsa. Tehát elsősorban mindig is az összekötő kapocs a láthatatlanban lelegzik, és onnan indul el, már pedig a láthatatlan Istentől származik minden. Az új életünk is, a Szentlélek is egy láthatatlan. Ugye, mit mond az ige? Azt mondja, hogy mi a hit? Mit mond az ige? Mit mond a hit? A nem látható dolgokról való meggyőződés. Tehát egy megbizonyosodás, tehát nem vakhitünk van nekünk, hanem a nem látható dolgokról ebben a földi életünkben meggyőződtünk, és arról teszünk bizonyságot. Ugye? Tehát azért mondom, a kapocs, tehát ami mi középen állunk, és de ott az, hogy Istenből indul ki minden, ő a mi életünket változtatja, meg rajtunk keresztül nyúlunk a másik felé, és utána visszafelé ugyanez ez az irány. Egyébként, mert azért még egy igét felolvasom. És az Istennek békessége uralkodjék a te szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háladatosak legyetek. Miért mondja ezt, hogy hálásak legyünk? Hogy látjátok? Miért kell nekünk hálásak lenni Isten felé? Na most mondok valamit. A világban most háborgás van. És mondanak ilyet, mondanak olyat, mindegy, nem akarom politizálni. Tény az, hogy háborog a világ, háborog, itt belül is háborúság van a mi hazánkban is. És mi ez az egész így összefoglalva, mit jelent? Miért mondja azt, hogy hálaadatosak legyetek? Miért? Mert a háborgás az hálátlanság. Amikor elkezdünk valami miatt háborogni, észre se vesszük, hogy hálátlanok vagyunk Isten iránt. Nem tudunk örülni annak, ami van, valami mást akarunk, valami jobbat. Na, de most kérdezem én, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha van eledeletek és ruhátok, elégedjetek meg azzal. Attól nekünk sokkal, de sokkal több van. És akár miatt háborgunk is, az mégiscsak sokkal több, mint az eledel és a ruházat. Nem? És a háborgás hova vezet? Jót nem tud szülni. A háladás viszont, azt mondja Pál apostol, mindenekért hálát adjatok. Mindenekért hálát adunk, kérdezem én, akár magamtól is, és bármelyikünktől. Mindenekért. Azért, ami van, vagy valamit szeretnénk elérni, és amiatt háborgunk. Vagy várjuk, hogy majd ha eljön az Úr Jézus, akkor jó lesz ennek a világnak. Ne higgyétek el. Nem igaz. Nem igaz. előbb kell eljönni a te szívedbe, az én szívembe, ott kell felépíteni az Isten országa, mert az Isten országa ti bennetek van. Akkor mire várunk? Ha az Isten bennünk, kicsoda ellenünk? Mi vagyunk a Krisztus katonái? Nem fognak ide jönni katonák megvédeni, se a hazánka semmit. Mi vagyunk a Krisztus katonái. Minket küldött el az Isten. Mi vagyunk a mennyei küldöttek. És mire küldött minket az Isten? Hogy rendet teremtsünk, hogy békességet teremtsünk, hogy hirdessük az igazságot, és sorolhatnám. Ezzel szemben mit teszünk? A saját igazságunkat hirdetjük. Hálátlanok vagyunk, és háborgunk. Pletykálunk, és rossz indulatú beszélgetéseink vannak. És mi csak nem is szégyeljük. És utána eljövünk az imaházba, és akkor elkezdünk hálát adni az Istennek. Így kell ennek lenni? Azt mondja Pál apostol. Nem kellene így lenni. Nem kell. Nem szükséges. Hanem legyünk megváltozott életű emberek, akikben Krisztus lakozik, a Krisztus békessége, a Krisztus tulajdonsága, a Krisztus természete. Ő azért jött el, hogy bemutassa a tökéletes embert. Márpedig ő tökéletes Isten és tökéletes ember is. Van példaképünk, tudunk kire fölnézni. A gyermek az édesapjára néz föl, mert őt látja közvetlenül. És ő a példaképe. De nekünk mennyei atyánk van, akire ráadni, és nem mondhatjuk azt, hogy hát ott van a láthatatlanságban, nem láthatom, hogy milyen. A zsidóság mondhatta ezt, mert nem sok fogalma volt neki. De mi keresztények vagyunk, mi Krisztus látjuk. Látjuk, mert ha nem látjuk, baj van. Minden nap kell, hogy lássuk, mindenben fel kell tudni fedezni, minden, hogy átmegy ez a lap arra, ahogy mindenben látnunk kell. Mert akkor hiányos az életünk, akkor hol a Krisztus? Akkor csak bizonyos időre korlátozódik. Nem, életünk minden pillanatában. Ott van például, engem egy nagyon megrázott hogy hívják, aki bizonyságot tett, Ibolya, aki bizonyságot tett, rettenetesen megrázott engemet az ő bizonyság. Körülbelül 30 éve hallottam utoljára ilyesmit, hogy valaki ennyire őszintén beszélt a maga szenvedéséről, az ő fiatalságának gyötrelmeiről, kísértéseiről, próbáiról. Ezt az őszinteséget várja Isten tőlünk. Nem azért, hogy ideálljunk a középre és elmondjuk, hanem ilyen őszintén kell állnunk Isten, hogy emberek, azt mondta, nagyon érdekes volt, azt mondja, én is ember vagyok, emberből vagyok. Ahogy ezt mondta, igen, emberből vagyunk. Azért kell nekünk elmondani, hogy egymásnak, hogy mi történt velünk. Mert te is emberből vagy. És te is boldog akarsz lenni. És mit akar Krisztus? Azt akarja, hogy bejöjjön az élet, és azt mondja, békesség néktek. Sálom. Ez egy olyan szó, amelyik megváltoztatta a tanítványok életét is, és meg tudja változtatni a mi életünket is. Én meg azt mondom, hogy menjünk el, eredjünk el békességgel. Sálom alechem. Amen.